Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: bocsátás és az irgalmas szeretet váljanak életstílusunká. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. A Szent Atya felhívásai és köszöntései az úrangyala elimádkozása után. Amint lehet, térjünk vissza a valóságos szentmiséghez. Az Isten tiszteleti kongregáció levele. A megbocsátás és az irgalmas szeretet váljanak életstílusunká. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa Máté evangéliumának a szívtelen szolgáról szóló szakaszát elemezte, rámutatva az Isten és az emberi igazságosság közötti különbségre. Az Isten igazságosságot mindig az irgalmas szeretet hatja át. A király, aki maga Jézus, elengedi szolgája hatalmas adósságát, a szívtelen szolga viszont kegyetlenül bánik társával, aki csak kicsiny összeggel tartozik neki. Ha nem bocsátunk meg fele barátainknak, akkor mi sem várhatjuk el, hogy Isten nekünk megbocsásson, hangzott a pápa felhívása. Gondoljunk életünk végső pillanatára, és hagyjunk fel a gyűlölködéssel. A vasárnapi evangéliumi szakasz példabeszédében, amely az irgalmas királyról szól, kétszer is olvassuk ezt a könyörgést.
Abbi paciencia di me.
Légy türelemmel irántam, mindent vissza fogok fizetni, kezdte beszédét Ferenc pápa. Az első alkalommal az a szolga ejti ki ezeket a szavakat, aki 10 000 talentummal, egy hatalmas összeggel tartozik urának. Ma ez több millió eurónak felelne meg, tette hozzá a pápa. A második alkalommal ugyanannak az úrnak egy másik szolgája ismerti meg ezeket a szavakat. Ő is adós, de nem urának, hanem a hatalmas adóssággal rendelkező társának tartozik egy kicsiny összeggel, talán annyival, mint ami ma egy heti fizetés. A példabeszéd középpontjában a türelem áll, amelyet az úr mutat a nagy adósságú szolga iránt. Az evangélista hangsúlyozza, hogy az úr megkönyörült a szolgán, elbocsátotta és elengedte tartozását is. Soha ne felejtsük, hogy ez a szó megkönyörült,
che proprio di Gesù ebbe compassione.
Jézusra vonatkozik, mondta a pápa, hangsúlyozva, hogy Jézus mindig megkönyörült. A példabeszédben hatalmas adósságról van szó, tehát ennek a tartozásnak az elengedése is óriási. De a szolga rögtön azután, hogy a király elengedte tartozását, kegyetlenül viselkedik társával, aki egy szerény összeggel tartozik neki. Nem hallgatja meg, hanem rátör, tömlözbe vetteti, amely ki nem fizeti azt a kicsiny adósságot. Az úr tudomást szerez erről, mélyen felháborodik, magához kéreti a gonosz szolgát és elítélteti. Én olyan sokat megbocsátottam neked, és te képtelen vagy ezt a keveset megbocsátani? Teszi fel neki a kérdést. A példabeszédet magyarázva a pápa rámutatott az elbeszélésben leírt két eltérő magatartásra. Az egyik Istené, akit a király képvisel, aki olyan sokat megbocsát, mert Isten mindig megbocsát, a másik magatartás pedig az emberé. Az Isteni magatartásban az igazságosságot az irgalmasság hatja át, miközben az emberi magatartás az igazságosságra korlátozódik. Jézus arra buzdít bennünket, hogy bátran nyíljunk meg a megbocsátás erejének, mert az életben tudjuk, hogy nem oldhatunk meg mindent az igazság szolgáltatással. Szükség van az irgalmas szeretetre is, amely az Úr válaszának az alapja Péter kérdésére, a példabeszédet megelőzően, utalta a pápa szívtelen szolgáról szóló evangéliumi szakaszt kezdő sorára, amely így hangzik. Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom? És Jézus így válaszol. Nem mondom 7-szer, hanem 77-szer. A Biblia szimbolikus nyelvezetében ez azt jelenti, hogy mindig meg kell bocsátanunk, értelmezte az evangélium sorait Ferenc pápa, majd az irgalmas szeretet állandó alkalmazásának a fontosságára buzdította a híveket. Mennyi szenvedést, mennyi széthúzást, mennyi háborút el lehetne kerülni, ha a megbocsátás és az irgalmasság lenne életstílusunk. Ez vonatkozik a családokra is.
Anche in famiglia.
Hány és hány szétbomlott család nem képes a megbocsátásra, hány és hány testvér gyűlölködik egymásra. Arra van szükség, hogy minden emberi kapcsolatunkban alkalmazzuk az irgalmas szeretetet. Házastársak között, szülők és gyermekek között, közösségeinkben, az egyházban, a társadalomban és a politikában is, mondta Ferenc pápa, majd a következő személyes megjegyzést fűzte az évközi 24. vasárnapi olvasmányhoz. Ma reggel a szentmise bemutatása közben megálltam, mert szíven ütött a Chirac fia könyvéből vett olvasmány egyik mondata, ami így szólt.
Ricorda la fine e smetti di odiare.
Gondolj a végső dolgokra, hagyd a gyűlölködést. Szép mondat. Gondolj a végső dolgokra. Gondolj rá, hogy egy koporsóban fekszel, és oda is elviszed magaddal a gyűlölködést. Gondolj a végső dolgokra. Hagyd fel a gyűlölködéssel, hagyd fel a haraggal. Gondoljunk erre az olyan mélyen érintő mondatra. Gondolj a végső dolgokra, és hagyd el a gyűlölködést, ismételte a nyomatékosan Ferenc pápa. Megállapította, hogy nem könnyű megbocsátani, mert a nyugodt pillanatokban ezt mondjuk, igen, ez az illető sok mindent tett ellenem, de én is ő ellene. Jobb, ha megbocsátok neki, hogy ő is megbocsásson nekem. De aztán visszatér az elfojtott harag, mint egy bosszantó nyári légy, ami állandóan visszatér. A megbocsátás nem pusztán egy adott pillanatra vonatkozik, hanem folyamatosan szükség van rá ez ellen a neheztelés, gyűlölet ellen, ami állandóan visszatér. Gondoljunk a végső dolgokra, és hagyjunk fel a gyűlölködéssel, buzdított Ferenc pápa. A vasárnapi példabeszéd hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a maga teljességében megértsük annak a mondatnak a jelentését, amelyet a mi atyánkban imádkozunk, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ezek a szavak döntő igazságot tartalmaznak. Nem kérhetjük magunknak Isten bocsánatát, ha mi magunk nem bocsátunk meg fele barátunknak. A mi részünkről történő megbocsátás a feltétel. Gondoljunk csak a végső dolgokra, Isten bocsánatára, és hagyjunk fel a gyűlölködéssel. Üzzük el a folytott haragot, azt az idegesítő legyet, ami folyton visszatér. Hogy megbocsássunk és szeressünk, akkor nekünk sem bocsátanak meg, és nem részesülünk a szeretetben, hangsúlyozta Ferenc pápa, majd Mária közbenjárásáit fohászkodva zárta beszédét. Bízzuk magunkat Isten anyja anyai közbenjárására. Ő segítsen bennünket, hogy ráébredjünk, mennyivel tartozunk Istennek, és mindig emlékezzünk rá, hogy szívünk nyitott legyen az irgalmasságra és a jóságra. A pápa felhívásai és köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Mária imád követően Ferenc pápa felhívást intézett a tűzvész által elpusztított leszboszi menekülttábor lakóinak emberhez méltó befogadására, valamint emlékeztetett a szentföldi gyűjtésre, amelyet ezen a vasárnapon tartottak. Továbbá felhívást intézett a világ számos helyén kialakult kritikus társadalmi helyzetek békés, párbeszéd útján történő megoldására. Az elmúlt napokban a Lesbos szigetén lévő Moria menekülttáborában pusztított tűzvész személyek ezreit fosztotta meg az egyébként is bizonytalan menedéktől, mondta a pápa az Úrangyala elimádkozása után. Felidézte 2016. április 16-án a szigeten tett látogatását, amelynek emléke ma is élénken él benne. Utalt arra felhívása, amelyet közösen tett akkor első Bertalan ökumenikus pátriárkával és Hieronymus aténi érsekkel. Mindhárman arra szólította fel a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsanak emberhez méltó befogadást a migráns nőknek és férfiaknak, a menekülteknek, mindazoknak, akik Európában keresnek menedéket. A pápa most szolidaritásáról és közelségéről biztosította az elmúlt napok drámai eseményeinek minden áldozatát. Ferenc pápa ezután utalt rá, hogy ezekben a hetekben világszerte számos tiltakozó megmozdulásnak vagyunk a tanúi, amelyek a polgári társadalom növekvő elégedetlenségét fejezi ki, a különösen politikai és szociális helyzetekkel szemben. Arra buzdította a tüntetőket, hogy békés formában terjesszék elő kéréseiket, ne engedjenek az agresszivitás és az erőszak kísértésének. A közéleti és kormányzati felelősök köz pedig felhívásra fordult, hallgassák meg honfitársaik hangját és teljesítsék jogos elvárásaikat. Biztosítva az emberi jogok és polgári szabadságjogok teljes tiszteletben tartását. Végül arra szólította fel az ezekben a kontextusokban élő egyházi közösségeket, hogy lelkipásztoraik segítségével munkálkodjanak mindig a párbeszéd érdekében és a kiengesztelődésért, utalva rá, hogy a mai evangéliumi szakasz is a megbocsátásról, kiengesztelődésről szólt. A pápa emlékeztetett rá, hogy a pandémia miatt idén a Szentföld javát szolgáló hagyományos nagypénteki gyűjtést
la tradizionale colletta per la terra santa
szeptember 13-ára Szent Kereszt felmagasztalása ünnepének vigíliájára halasztották. A jelenlegi helyzetben ez a gyűjtés még inkább a remény és a szolidáris közelség jele a keresztényekhez, akik azon a földön laknak, ahol Isten értő megtestesült, meghalt és feltámadt. Ma spirituális zarándoklatot teszünk lélekben, képzeletünkben és szívünkben Jeruzsálembe, ahonnan, mint ahogy a Zsoltár mondja, minden forrásunk fakad. A pápa végül a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándoklókat üdvözölte.
Saluto i ciclisti affetti dal morbo di Parkinson.
Megköszönte azoknak a Parkinson-kórban szenvedő kerékpárosoknak a tanúságtételét, akik Páviából római megtették a Via Francigena zarándokutat. Amint lehet, térjünk vissza a valóságos szentmiséghez, az Isten tiszteleti kongregáció levele. Szeptember 12-én szombaton tették közé a Vatikánban az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi kongregáció levelét, amelyet Robert Sarah bíboros írt alá Nagyboldogasszony napján, és amit Ferenc pápa a kongregáció prefektusa fogadásakor szeptember 3-án jóváhagyott, és elrendelte a levél kiirdetését. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi kongregációnak a Katolikus Egyház püspöki konferenciája intézett levele a liturgia ünnepléséről szól a koronavírus járvány alatt és után. A prefektus megköszöni a püspököknek és papoknak a megszorítások során végzett munkáját, rövid teológiai alapvetést ad a liturgia valóságos és személyes jelenlétű közösségi jellegéről, majd leszögezi, hogy az egyház 2000 éves hagyományát követve nem mondhat le a templomban tartott valódi és érvényes liturgiáról. A koronavírus okozta világjárvány a társadalmi hatásán túl az egyház közösségi és így liturgikus életét is befolyásolta. Márpedig a közösségi jelleg a keresztény élet alapvető vonása. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És a jeruzsálemi őskeresztények állatotosan kitartottak az apostolok tanításában, és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. A hívek mind ugyanazon a helyen tartózkodtak, és közös volt mindenük. Ez a közösségi jelleg a Szentháromság személyes benső kapcsolataiból ered, így teremti az embert az Isten férfinak és nőnek a vele való személyes kapcsolatukban. Az Úr Jézus nyilvános működése kezdetén a tanítmányok egy csoportját hívta maga köré, hogy életközösségben legyenek vele és egymással. Ebből a magból születik az egyház, amelynek bibliai képe egy város, a mennyei Jeruzsálem, mint személyek közössége, akik osztoznak az értékekben, az emberi és alapvető spirituális valóságokban. A pogányokkal szemben a keresztények templomba az Istenben hívő találkozásának a helye, Domus Dei et Domus Ecclesiae, Isten és az Ecclesia a gyülekezet háza, ahol a hívek Isten népeként, közösségként ismertek önmagukra, és ahol bemutatják Isten tiszteletüket a szent közösségben. Az Úr hűséges marad a szövetségéhez, Izrael maga Isten lakóhelye, világban való jelenlétének szent otthona, amely Isten gyermekei családjának jelenlétét feltételezi. A levél idéz a templom szentelés liturgiájából, amelynek során a püspök így imádkozik. Legyen ez mindenki számára szent hely, ahol a kegyelem forrása lemossa a bűneinket, hogy gyermekeid meghalljanak a bűnnek és újjászülessenek az életre a lélekben. Az oltárod köré összegyűlt szent közösség itt ünnepelje a húsvét titkait, és táplálkozzon Krisztus szava és teste asztalánál. Örömmel hangozzék el itt a dicséret liturgiája, és az emberek éneke társuljon az angyalok kórusához, szüntelenül szálljon fel innét hozzá az imádság a világ üdvösségéért. A szegény lejjen itt irgalomra, az elnyomott igazi szabadságra, hogy minden ember élvezze gyermekeidnek a méltóságát, és hogy mindnyájan jussanak el az öröm teljességére a mennyei Szent Jeruzsálemben. A kongregáció mélységesen hálás a püspökök elkötelezettségéért és erőfeszítéseiért. A keresztény közösség soha nem követte az elszigetelést, és soha nem csinálta a templomból zárt ajtajú várost. A közösségi élet és a közjóra nevelés értékén formálódva, a keresztények mindig arra törekedtek, hogy beleilleszkedjenek a társadalomba, a másságuk tudatában, hogy ők ugyan a világban vannak, de nem ebből a világból valók, és nem is redukálhatók arra. A pandémia szükséghelyzete során nagy felelősségtudat született, fogalmaz a levél. A polgári hatóság és szakemberek meghallgatása és a velük való együttműködés során a püspökök készek voltak nagyon nehéz és fájdalmas döntéseket meghozni, egészen a hívek szentmisén való részvételének a meghosszabbított felfüggesztéséig. Az Isten tiszteleti szentségfegyelmi kongregáció mélységesen hálás a püspököknek az elkötelezettségért és erőfeszítéseért, amivel törekedtek a legjobb választ adni egy előre nem látott és bonyolult helyzetben. A kongregáció levele szerint azonban, amint a körülmények ezt lehetővé teszik, sürgősen vissza kell térni a keresztény élet normalitásához. Az egyház számára a templom, mint épület, otthon és liturgikus ünneplés, főként a szentmise helye, ami a zsinat tanítása szerint az egyház tevékenységének csúcsa és forrása. Kényszerűségből ugyan az egyház elfogadta az eukarisztikus böjtöt, ám megtisztult szívvel vissza kell térni az eukarisztiához. Szara bíboros prefektus levele idézi a 4. századi észak-afrikai keresztények híres tanúságtevő vallomását, Sine Domenico non possumus, vagyis az Úr dolgai nélkül, világos utalással az eukarisztiára, nem tudunk élni. Az ősi hitvallást a kongregáció levele így alkalmazza a mai helyzetre. Nem élhetünk az Úr szava nélkül, nem élhetünk az Úr kereszt áldozata nélkül, nem élhetünk az eukarisztia vendégsége nélkül, nem élhetünk a keresztény közösség az Úr családja nélkül, nem élhetünk az Úr háza és a mi házunk a templom nélkül, és végül nem élhetünk az Úr napja a vasárnap nélkül. A szentmisén való részvétel semmiképpen nem hasonlítható bármiféle közvetítéshez, bár megszorítások idején azok nagy és megbecsült szolgálatot tettek. A levél a továbbiakban leszögezi, hogy a püspökök ne engedjék, hogy az eukarisztia ünneplését a polgári hatóság rendelkezései rendszabályozzák. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsoron véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.